és következik Walter Scott életrajza. Walter Scott született 1771-ben, és meghalt 1832-ben. Edinburgh-ben született, Skócia ősi emlékekben gazdag fővárosában. Apja jó nevű ügyvéd volt, és ő maga is erre a pályára készült, de már fiatal korában megragadta képzeletét a skót múlt. Szűkebb hazája vadregényes tájai, mocsarai, hegyszorosai. A skót nép nagyon is küzdelmes története, és érdekes szokásai és hagyományai. Szívét megejti a skót népköltészet hervadhatatlan szépsége. Úgy érzi, nem lehet más, mint költő. 1802-ben összegyűjti és kiadja a legszebb skót balladákat, majd saját verseivel lép a nyilvánosság elé. Romantikus költői beszéljei, az utolsó trubadur éneke, 1805, Marmion, 1808, a tó asszonya, 1810, óriási sikert aratnak. Ekkor egy másik költő bukkan fel, csodálatos zseni és egészen különös jellem, Byron. Mintha bosszantaná Scott népszerűsége. Verses szatírájában alaposan megcsipkedi. Az utolsó trubadur énekéről azt mondja. Ó, bár csak igazán az utolsó volna. Scott megfogadja az epés tanácsot, nem ír több költeményt. Más teret keres, és talál magának, ahol még nagyobb dicsőség várja. Átengedi Byronnak a költő fejedelem trónusát. Prózát kezd írni, először persze névtelenül, tapogatózva. Így teremtette meg azt a műfajt, mely világhírűvé tette, a történelmi regényt. Ebben aztán ő is írófejedelem lett. Első történelmi regénye, a Waverley, 1814-ben jelent meg. Olyan sikere volt, hogy későbbi regényeit angol szokás szerint így jegyezte. Írta a Waverley szerzője. Egész sorozat lett belőle, vagy 200-nyi regény. Közben egy másik sorozatot is kezd, Házi gazdám elbeszélései gyűjtő címen. Ebben a két sorozatban láttak napvilágot, Scott legjelentősebb regényei, az Old Mortality 1816-ban, aztán a Rob Roy 1818-ban, és végül az Ivanhoe 1820-ban. A Kenilworth 1821-ben és a Quentin Durward 1823-ban. Az egész világ Scottot olvas, művei két évtizeden át minden más könyvet elhomályosítanak. Nyomdokaiban nem kisebb írók járnak, mint a francia Dumas, aztán Victor Hugo, De Vigny, Merimé, és az olasz Manzoni, a lengyel Mickiewicz és Sienkiewicz, és Amerikában Cooper, kinek első indián könyve voltaképpen történelmi regény Walter Scott madarában. Könyvei gazdag emberré tették Scottot, birtokot vásárol, és Abbotsfordi kastélyában a régi feudális nagyurak életmódját utánozza. Mindig alaposan tanulmányozta Skócia múltját, de most átengedi magát régészeti szenvedélyének. Gyűjti az ősi skót fegyvereket, a régi ruhákat, kastélyában valóságos múzeumot rendez be. És mindez egyszerre összeomlik. Nem a pompa és a fényűzés, hanem egy szerencsétlen elhatározás következtében. Társul kiadójával, és a közös üzlet csődöt mond. Scott élete utolsó éveit embertelen robotban tölti, hogy hitelezőit kifizesse. A túlfeszített munkában felőrlődve halt meg. Scott a maga idejében újító volt. Az irodalmi ízlésnek és alkotói módszernek az a forradalma, melyet romanticizmusnak neveznek, tulajdonképpen Németországból indult ki, de az angol lírában, Lord Byron, az angol prózában pedig Walter Scott nevéhez fűződik. Egyfajta szabadságharc volt ez, amelyben az irodalom lerázta magáról a klasszikus és a középkori kötöttségek béklyóit. A magasztos, szavaló hangot, a merev és hideg formákat sokkal közvetlenebb, hétköznapi beszéd váltotta fel. Az érzelmek szenvedélyes forrósága és a képzelet csapongó szárnyalása. A régi idők felelevenítése is a romantikus irányzat jellemvonásai közé tartozott, és Scott megérezte, hogy kortársai milyen érdeklődéssel fordulnak a nemzeti múlt felé. A romantika kelléke, a csodálatos elem is, a bámulatosnak, a rendkívülinek előtérbe állítása. Scott az olvasóknak ezt a vágyát is kielégítette. De hát a romantikus irányzat sem uralkodott örökké. Fél évszázad sem telt bele, és már nem tudta kielégíteni az olvasót, aki megint új követelményeket támasztott az irodalommal és a művészettel szemben, mégpedig az élet pontosabb megfigyelését, a valóság hívebb tükrözését, a jellemek hitelesebb ábrázolását és a lélektani, sőt logikai igazságot. És ekkor a romantika helyébe már a realizmus lépett. Scott legismertebb műve az Ivanhoe, melyet megjelenése óta lankadatlan érdeklődéssel olvasnak a világ egymást követő nemzedékei, a korai középkorba viszi el az olvasót a 12. század utolsó évtizedébe, amikor már javában forr azakatlan, amelyből végül az angol nemzet és a mai angol nyelv emelkedett ki. A kelta őslakok helyébe lépő angol szászok is elnyomott néppé váltak, amikor hódító Vilmos normannyaival átkelt a tengeren, és a Hastingsi csatában 1066-ban legyőzte az angol szászokat. A két nép mégis idővel egybeolvadt, de Ivanhoe korában még éles az ellentét a hódítók és a legyőzöttek között. A király, oroszlán szívű Richard, aki más európai uralkodók példájára részt vesz a keresztes háborúban, hazatérőben hajótörést szenvedett, és a német császár fogságába került, aki csak két évvel később, 1196-ban bocsátotta szabadon, óriási váltságdíj ellenében. Közben persze Léha öccse, János herceg, azaz föld nélküli János, vitorolta a hatalmat. Ebben a korban és ebben a környezetben lép az olvasó elé Richard király, nagyszerű vitéze, a tiszta lelkű ifjú Ivanhoe. És persze megjelenik Robin Hood is, az óangol balladák hőse, aki a Sherwoodi erdőben tanyázik, és a szegények és az elnyomottak oltalmazója, a lelketlen egyházi és világi urakkal szemben. Mi az Ivanhoe maradandó sikerének titka, miben rejlik a varázs, melyel olvasóit lebilincseli? Bírálói egyetértenek abban, hogy Scott atmoszféra teremtő képessége az Ivanhoe-ban mutatkozik meg a legjobban. Bámulatos könnyedséggel hidalja át a sok évszázados távolság szakadékát. hőseit valóban annak a kornak a levegője veszi körül, amelyben éltek, küzdöttek, szerettek és gyűlöltek, és mindezt persze szívvel, lélekkel tették. Az Ivanhoe másik érdeme jeleneteinek színpompája. Az író képzelete olyan erős, hogy a regény egyes fejezetei látomások alakjában jelennek meg előtte, de az olvasó előtt is. Az Ashby melletti lovagi torna káprázatos elevensége Tolstoy Annak Kareninájának felejthetetlen lóverseny jelenetével vetekszik. Scott a nagy elbeszélő közé tartozik, meseköltő géniuszának bő áradása, örökké friss és kiapadhatatlan. Száz meg száz egyéni figurát teremt meg és mozgat a történelmi események keretében. Mindezt megkönnyíti kiváló érzéke a kompozíció iránt. Regényeinek szerkezeti felépítése még ma is mintaszerű. Scott erőssége a skót humor, melynek gúnyos, csipkelődő hangja eredeti életbölcsességet árul el. Ítélet rejlik benne, mégpedig olyan ítélet, amelyet ma alulról jövő kritikának neveznek. Ez a humor lényegében népies, és a nép gondolkodásában gyökerezik. Vamba bohóc és Gert jobbágy, közeli rokona Shakespeare és Molière hasonló figuráinak. Scott legsikerültebb alkotásai ezek az epizód figurák, egyszerű kisemberek, parasztok, cselédek, kikben a nép megfigyelő képessége, okossága és lázadó kedve szólal meg. Az Ivanhoe a lovakkort ábrázolja, és elsősorban azt mutatja meg belőle, ami szép és ami csillog. Az önzetlen, nemes lelkesedést, a gyengébbeket pártoló, az elnyomottakat védelmező lovagiasságot, a személyes bátorságot, a kitartó és hűséges szerelmet, és mindenek előtt az erényt, mely nehéz küzdelmek árán végül győz a bűnön. De Scott megmutatja azt a sok gazságot, szennyet, kapzsiságot és embertelenséget is, amelyet a lovagi kor palástja takar. Meglepő realizmussal ábrázolja a keresztes vitézek erkölcsi fogyatékosságait. Enyém vagy az íj és a dárda jogán, mondja a templomos lovag Rebekának. A kalandoroktól körülvett János herceg udvari élete, kegyenceinek fosztogatása is és jogtiprásai hajmeresztőek. A száz krónika megemlíti, hogy az angol száz lányok gyakran azért vonultak kolostorba, mert csak ott találtak menedéket az erőszak ellen. Scott a lovakkor dicsőítője és ugyanakkor leleplezője is egy személyben. Az akkor is tomboló német zsidó üldözés és Lessing bölcs Nátánjának 1779 hatása alatt álló Scott két zsidó figurát állított regénye középpontjába, a kiváló Rebekát és a jóval kéktesebb jellemű apját, Izsákot. Szerepük elválaszthatatlan a középkor rajzától, és próbakül szolgál. Az emberséget, igazságot és tárgyilagosságot megkülönbözteti az előítéletek mögött búvó kapzsiságtól és kegyetlenségtől. Sikerének delelője óta eltelt másfél évszázad felfedte Walter Scott életművének belső repedéseit. Scott történelem szemléletét ma már sokszor felületesnek, alakjai beszédét pedig mesterkéltnek, bonyodalmait persze kissé naívnak, a puszta szórakoztatás pedig kevésnek érezzük. De vérbeli írói tehetsége még a ma rohanó emberét is le tudja nyűgözni, és varázs ereje még ma is hat, akár csak a mai nagy romantikus regény írónké, Jókaié, Szinnai Tivadar. Vége.